megnyugtatni az embereknek. Érezzük, Urunk, ezt a szédítő felelősséget, de köszönjük, hogy mindezt úgy tehetjük, hogy itt vagyunk a megtérített asztalnál, és szeretnénk neked bevallani, hogy e területen is sok mindent meg kell bánnunk, és sok mindent el kell hagynunk, és sok mindent nem csak megbánnunk kell, de változtatnunk is kell. Köszönjük, hogy így lehetünk itt, mint aki te kész vagy nekünk megbocsátani, és kész vagy nekünk újabb erőt adni, szent lelked erejét, ahhoz, hogy tudjunk neked tetsző, rád mutató, téged dicsőítő életet élni, ki kell a saját területén. Kérlek, Isten, hogy ebben áldj meg, ebben segíts bennünket most is, és kérünk, hogy szólíts meg minket a te szent igédből, a te kegyelmedből. Amen. Kedves testvérek, nemrég volt előttünk a vezérfonal szerint ugye Márk evangéliumának a sorozata, reggeltől reggelre, és amikor ki volt írva ez a két igevers, akkor már egyből tudtam, hogy valamelyik vasárnap szeretnék ezzel a két igeverssel foglalkozni, Jézusnak ezzel a tanításával. Tehát ma kicsit közelebbről nézzük meg ezt a két igeverset, és vizsgáljuk meg az életünk e területét, ki a saját magáét, hogy ahogy József testvér is mondta, tehát mindenki a maga életét, hogy mennyire sózunk. Már az érdekes, és az önmagában beszédes, hogy a különböző evangélisták az ő evangéliumokban hová helyezik el Jézusnak e tanítását, tehát három különböző helyen van. Ebben semmi ellentmondás nincsen, hogy a különböző evangélisták különböző helyeken adják Jézus szájába ezt a tanítást, sőt, olyannyira nincs ebben ellentmondás, hogy én ebben inkább ellenkezőleg a Biblia hitelességét látom, mert nem összedugták a fejüket a tanítványok, és megbeszélték, hogy akkor ezt és ezt írjuk le, hanem egymástól teljesen függetlenül leírták az ő tapasztalataikat, amiket átéltek ebben a 3-3,5 évben, és az evangéliumok között 99,9%-os azonosság van. A maradék 1%-nyi különbség az úgynevezett Hapax Legomenonnak a területe, ami azt jelenti, hogy egyszer elmondott. Tehát ezek az olyan történetek adják a különbséget, ami csak egy helyen van leírva. Ilyen például a János evangélium a 4. részében a Samária asszony, egyik más evangéliumban sincs. Ilyen a Lukás 15-ben a tékozló fiú, vagy az irgalmas samáriainak a példázata, és még néhány ilyen történet. Tehát összesen ennyi a különbség az evangéliumok között. Máténál rögtön a hegyi beszéd elején, a boldogmondások után hangzik el ez a tanítás. Ott ráadásul dupla, tehát kettős hasonlatként, mert ott Jézus nem csak azt mondja, hogy ti vagytok a föld csója, hanem máshoz is hasonlít, így van. Ti vagytok a világ világossága, úgy ragyogjon, tehát ne pislákoljon, úgy ragyogjon a ti hitetek az emberek előtt, hogy lássák a ti nem hiteteket, hanem jó cselekedeteiteket, tehát a hitetek gyümölcsét, és így dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Tehát ti vagytok a világ világossága, mondja Jézus. És hát döbbenet, ha ebbe az igazságba belegondolunk, annak a fényében még inkább, hogy ezt Jézus egyszer magára mondta, hogy én vagyok a világ világossága. És ugye mikor mondta, János 8-ban olvashatunk erről a lombsátor ünnepén, ez a zsidóság életében az egyik legnagyobb ünnep a lombsátor ünnepe, ez egy 8 napos ünnep, amikor Isten együtt lakozását, az emberekkel együtt lakozását, együtt sátorozását ünneplik, hogy Isten nem egy távol Isten, hanem velünk van. Ugye János írja azt, hogy az ige testté lett, és közöttünk lakozott, közöttünk sátorozott. És ez egy mekkora ünnep volt, ez... Hát ma inkább így a jellegét, meg a hangulatát, látványát tekintve inkább fesztiválnak mondanám ezt a 8 napos ünnepet, nagyon nagy látványossággal járt. Ezt érdemes lett volna ezt az ókori ünnepet, vagy hát az ókorban látni ezt az ünnepet, ahogy ünnepelték az izraeliták, hogy gondoljuk el korom sötét este Jeruzsálem közvilágítás nélkül, és 6 darab óriási korsó, ilyen olimpiai fáklyaként gondolhatunk rá ezekre a nagyon nagy korsókra. Egyenként 86 liter olaj volt benne, és ezeket gyújtották meg, és ez világított. Tehát akkor, amikor nem volt közvilágítás, hogy ez milyen parádénak számított, és milyen az jeruzsálemi sötétség éjszaka fényesen ragyogott, és az utolsó napján az ünnepnek, amikor az összes korsóban égett ez az olaj, még egyszer mondom, egyenként 86 liter olajnyi, akkor állt föl Jézus Krisztus, és ez sem véletlen, és akkor mondta ezt a nagy horderejű mondatot, hogy én vagyok a világ világossága, aki engem követ, az nem jár, nem járhat sötétségben. Igen, ő a világ világossága, ezt tudjuk, valljuk és tapasztaljuk, hiszen ha valamit nem látunk tisztán, akkor közelebb menjünk hozzá, és az ő fényénél egészen máshogy látjuk akár ugyanazokat a dolgokat is. De hogy magunkat, hát magunkat inkább sok esetben az ézsaiási pislákoló, mécses, kanócos hasonlítanánk, ami több füstöt ad, mint fényt, de hát nem a világ világosságához. Jézus mégis ezt a képet használja ránk, hogy ti vagytok a világ világossága. János is hasonlóról beszél az ő levelében, ráadásul a következmény is egészen hasonló. Ha odalapozunk az első leveléhez, akkor három igeverset hadd olvassak fel az első rész 5. versétől. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdettünk is nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, de a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Ha viszont a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Tehát az eleje is nagyon hasonló, meg a végkövetkeztetés is hasonló a mai 50. versünk B részéhez. Legyen bennetek só, és újra előjön itt a gondolat, békességes közösségben éljetek egymással. János is erről beszél, békesség Istennel, közösség Istennel, közösség egymással is. Aztán egy másik érdekesség, és több ige verset már nem olvasok fel, de bemerítő János kapcsán egy nagyon ide vonatkozó, fontos dologra hadd hívjam fel a testvérek figyelmét. A János evangélium első rész 6. versétől olvasom. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie. Ez nagy vigasztalás és egyben bátorítás is nekünk, ez a kitétel, mert ez nem csak Jánosra, de ránk is igaz, hogy nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie. Tehát Jézus a nap, ha ennél a képnél élünk, János, meg mi a hold vagyunk. És tudjuk, hogy a hold az nem önmagában fényforrás. A hold, amikor világít, akkor a napot tükrözi. A mi feladatunk is, mi nem önálló fényforrások vagyunk, tehát amikor azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága, mi nem önálló fényforrások vagyunk, mert az Jézus. Nekünk az ő fényét kell tükröznünk, visszatükröznünk, tovább tükröznünk, nem trükköznünk, hanem tükröznünk. Ma sokan trükköznek, de nekünk tükrözni kell az ő fényét. És erre egy érzékletes történet, talán már említettem a testvéreknek, vasárnap iskolában megkérdezte egy katolikus hittanon a tanár, ez csak azért mondom, hogy katolikus, mert majd így érthetőbb lesz, hogy kik a szentek, és a kisgyerek, egyik kisgyerek egy elég fura választ adott, azt mondta, hogy akiken átsüt a fény, aztán ebből egy vers is született, és nem értette első hallásra a tanár, hogy hát hogy mondhatsz ilyet, hogy átsüt a fény, és aztán megmagyarázta, hogy gyönyörű ólomüveges ablakok voltak azon a templomon, és a szentek életét ábrázolta néhány kép, és a kisgyerek vasárnap délután Isten tiszteleten mindig azt nézte, amikor föl kell a nap, hogy milyen gyönyörűen átragyog ezeken a képeken, és fényárban úsznak ezek a szentek. És gyönyörűen összefoglalta a mai igazságunkat is, hogy rajtunk így keresztül kell, hogy süssön Istennek az ő szépsége, az ő fénye. Tehát ezt nem mi bocsátjuk ki magunkból, mi áteresztjük magunkon. Tehát Máténál a hegyi beszéd elején hangzik el ez a történet, Lukácsnál pedig a nagy vacsora és a kereszthordozásról szóló tanítás, az önmegtagadásról szóló tanítás, és a Lukács 15-ben lévő gyönyörű hármas példázat az elveszett jó, az elveszett drachma és az elveszett fiú között hangzik el, ami nem véletlen. Ez mindegyik történet arról szól, hogy Isten mennyire szeretne bennünket megmenteni, megtalálni, és fölkészíteni bennünket arra a nagy napra, arra a nagy mennyegzőre, amikor együtt ünnepelhetünk a győztesekkel. De addig, ugye a megtalálás meg az ünneplés között van feladatunk, ez pedig a kereszthordozás, ez az önmegtagadás és a kereszthordozás, amiről hajlamosak vagyunk sokszor elfeledkezni az élet forgatagában, hogy van feladatunk, és ez a feladatunk nem más, mint hogy Isten kezében só legyünk. Ez a mi feladatunk, a sózás. Olvasunk itt egy különös dolgokról is ebben a két igeversben. Az egyik az, hogy ha a só megízetlenül, én nem tudom, találkoztak-e már a testvérek ilyen sóval, ami elveszítette az ízét. Én még nem. Hogy? Majd köszönöm. Addig egy érdekességképpen, ugye erről sokféle nézet van, hogy ez hogy lehet megízetlen a só, miről beszélt Jézus. Nagyon valószínűnek tartom azt, hogy esetleg arról beszél, hogy ugye a holtenger az egy több szempontból érdekes tenger, 33%-os a só tartalma, ez azt jelenti, hogy 10-szer több az összes többi tengernél, ami azért elég komoly. sótartalom. Olyannyira nagy ez a sótartalom, hogy a holtengeri körül, tehát a parton lévő kövek is elég komoly szinten tartalmazzák ezt a sót, és a korabeli kenyérsütést, tehát úgy kell elképzelni, hogy ilyen lepényszerű kenyeret sütöttek, hogy az ilyen köveket megkeresve rátapasztották a tésztát, és beletették a tűzbe, és nagyon finom kövön sütött lángosok, lepényszerű kenyereket sütöttek, és ezeket nem is kellett megsózni, hanem ugye kiszívták sütés közben a kőből ezt a sótartalmat, és ez bizony tényleg idővel elveszít tette ez a kő a sótartalmát, és ilyenkor eldobták, szemétbe dobták, és nem használták. Esetleg erre kell gondolnunk, mert ez tényleg elveszíti a sótartalmát, és ezután ez a kő használhatatlan és értéktelen. De a lényeg, amiről itt Jézus Krisztus beszél ezekben a versekben, az az, hogy miután megtaláltattunk, és nagyon fontos, miután megtaláltattunk, akár úgy, mint a tékozló fiú, akár úgy, mint a nagyobbik báty, ő a tipikus vallásos embernek a képe, aki a gyülekezetben felnőve azt hiszi, hogy neki nem kell megtérnie, de meg kell térnie neki is, és békességben kell élni a testvérével. Tehát akár kisebb fiúként, akár nagyobb fiúként találtatik meg valaki, akár századik juhként találtatik meg valaki, miután megtaláltatott, utána neki van feladata, ez pedig a sózás és ez a világítás. Tehát nem az a feladat, hogy együtt botorkáljunk a sötétben a többi tékozlóval, nem ez a feladatunk, hanem az, hogy megfogva az ő kezüket, kivezetni őket is a fényre, és mi is ott legyünk. Következő idézet Almás Tibor testvértől van, tömény igazság minden egyes szava. Fontos jól érteni, nem az ember önmagában értéktelen Krisztus nélkül, hanem a tanítvány értéktelen Krisztus nélkül. A tanítvány értéktelen, mert Krisztus nélkül sótalan, ízetlen, ízléstelen, és értéktelen. Ugye a tanítványnak maga ez a szó ad értéket, hogy akkor beszélhetünk tanítványról, ha van tanító. Különben nem. És hát, ha visszakeressük a 49. verset, hadd olvassam fel még egyszer, mert itt egy nagyon nehéz dologról van szó, hogy rejtélyes ez az egész fogalmazás, hogy mert tűzzel sózatik meg mindenki. Hát rengetegféle magyarázatot lehet erre találni, most nem akarom mind a 16-tal traktálni a testvéreket, ebből egy áll igazán közel a szívemhez, ezt a fajta magyarázatot hadd osszam meg a testvérekkel e vers kapcsán, mert tényleg ez egy rejtélyesnek tűnő mondat, vagy gondolat, hogy tűzzel sózatik meg mindenki. Miután megtaláltattunk és átadtuk az életünket Krisztusnak, ő kiszabadított bennünket a sátán karmaiból, a bűn szövetségéből, és miután megtértünk, a sátán potenciális ellenségeivel váltunk, tehát az ágyú itt felénk irányította. De óriási védelemben vagyunk Isten ölelésében, egészen addig, amíg ki nem sétálunk onnan. Mert igaz az, én nagyon jól tudom, hogy igaz, amit a Róma 8-ban, és mindenki erre hivatkozik az üdvössége veszíthetetlensége kapcsán, hogy Isten szeretetétől semmi nem választhat el, ez igaz, de ez nem a kegyelemből való kiesésről szól. Ez Isten szeretetéről szól, nem az üdvösségről és a kározatról. Mi kisétálhatunk onnan egész nyugodtan. Tehát amíg nem tesszük meg, addig nagy védelem és nagy biztonságban vagyunk, és amíg ott vagyunk az ő kezei között, és ott vagyunk mi jó helyen. Ugye gyönyörű az, amit a Zsoltáros ír, minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Ez a védelem, amiben nekünk kell élni. A Biblia a megtérést több helyen az áldozathoz hasonlítja, ugye ez a megtérésnek a definícióként is tartott Róma 12, most csak az első verset írtam le, tehát a megtérés olyan, mint egy áldozat, az áldozatokat pedig nagyon jól tudjuk, hogy sóval mutatták be az Ószövetségben. Ugye csak ezt a két, rengeteg éverset hozhattam, most csak ezt a kettőt hoztam, minden áldozatodat sóhoz meg, minden áldozatodat sóval mutass be. A második versben pedig már tovább megy, vidd oda azokat az Úr színe elé, a papok pedig szórjanak rájuk sót, és mutassák be azokat égő áldozatul az Úrnak. Az égő áldozatról a tűz jut eszünkbe egyből, a tűzről viszont a, hát ugye mi jut eszünkbe a tűzről, egyértelmű, a megtisztítás. A tűznek a kép az Ószövetségben mindig a próba, vagy mindig a megtisztítás, ugye erről szól ez a következő két igevers is, megolvasztottalak, mint az ezüstöt, megpróbáltalak a nyomorúság koholjába. Tehát a koholról és a tűzről soha, az elpusztítás jusson eszünkbe, meg a megsemmisítés, hanem a próba és az alkalmassá tétel a tanítványságra. Mindig ez jusson eszünkbe. Mert Isten tud bennünket alkalmassá tenni a tanítványi létre. Mert alkalmatlaná válunk néha időközben, ezt valljuk be. Jönnek a bűnök, lekötöznek minket, ami már nem is kell ilyen nagy dolgra gondolni. Almási testvérnek teljesen igaza volt, amikor azt mondta, hogy az a tanítvány, aki már nem akar tanulni Krisztustól, onnantól kezdve nem használhatja magára a tanítvány szót. Kizárja magát. Mert nem akar, azt hisz, hogy mindent tud, olyan okos, mert már nem lehet tanítani. Mit nekem ez, mit tanít? Az már nem alkalmas a tanítvány létre. Addig tanítvány valaki, amíg tanítható. Tehát a tűz és a koholról soha ne a megsemmisítés jusson eszünkbe, hanem a megtisztítás és a próba, ahogy ezt Péter is mondja a 4.12-ben, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul, nem tönkretételül, megpróbáltatásul a támad közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Hát dehogy nem szoktunk háborogni. Dehogy nem szoktunk háborogni, amikor jönnek a próbák, meg jönnek a nehézségek, mert meg lennénk nélküle, köszönjük szépen, sokan így gondoljuk, holott nagyon nem lennénk meg nélküle, mindjárt látni fogjuk, hogy miért nem. Péter ezt akkor írta, nagy valószínűség, hogy 65-ben írta ezt a levelet, meg ezt a sort is, tehát a nérói téboly kellős közepén, ott mondta azt, hogy ne háborogjatok ezen. Milyen finoman fogalmazott, ölték a keresztényeket, ne háborogjatok ezen. Írja Péter, ne is háborogjunk, a második dolog pedig az, hogy a kohót egyébként is legtöbbször saját magunknak köszönhetjük. Tehát ezért se kéne nagyon háborogni, mert a legtöbbet magunknak köszönhetjük. Ezékielnél ezt úgy olvashatjuk, hogy elvezetem őket a pusztába, a puszta a kohónak a szinonimája, és a szívükre beszélek. Ilyen akkor szokott előfordulni, és akkor szokott történni velünk, amikor már annyira makacsok meg kemények vagyunk, hogy Istennel szemben is, hogy már rég nem sózunk, már rég nem világítunk. És Isten különleges kegyelme az, hogy nem hagy bennünket ebben az állapotban. Mert akkor végünk lenne, ebben az állapotban hagyna bennünket. Hanem ki akar bennünket mozdítani, megfog és megszólít, és ez tényleg az ő kegyelme. Tehát a kohó meg a puszta az ő kegyelme. Ez a nevelésünket és a formálásunkat szolgálja. De a 49. vers az utolsó ítéletre is vonatkozhat, amikor ott állunk a trón előtt, és a beszélgetést követően vagy balra, vagy jobbra fogunk mindannyian, akik itt, most szintén itt vagyunk, vagy balra, vagy jobbra fogunk mindannyian lépni. És tudjuk, hogy a bal oldalon állók az örök tűzre fognak vetetni, itt is a tűzképe. A jobb oldalon állók pedig az örök dicsőségbe fognak bemenni a tűzpróba után. Tudjuk, hogy mindannyiunk életében lesz egy tűzpróba. Ez a tűzpróba pedig az, amikor mérlegre kerül az életünk, és minden el fog olvadni, ami földi, és egyetlen egy dolog fog megmaradni, ahogy az ének is beszél erről, amit Jézusért tettél. Minden mocsok, minden, akár olyan dolgok is, amikért itt gürcöltünk, és amik itt teljesen lekötötték az időnket, meg a figyelmünket, hírnév, földi kincsek, stb. Ezek mind el fognak égni, Egy dolog fog megmaradni, ami Isten országa építése érdekében tettünk. Az a kevéske, az fog megmaradni a tűzpróba után. És a nagy kérdés az, hogy ugye ilyen is mindannyiunk életében lesz, mennyi fog égés után megmaradni az életünkben ilyen dologból? Amit Isten országa érdekében, kimondottan, közvetlenül Isten országa építése érdekében tettünk. Ennyi lesz a kincs ugyanis az életünkből. Menjünk tovább. A tanítványi lét, az áldozati lét is, amit vagy meghozunk, vagy nem. Ha meghozunk, abból mindig növekedés, fejlődés és erősödés lesz. Ha nem hozzuk meg ezeket, fásulunk, gyengülünk, erőtlenedünk. Mennyire valóság az életünkben ez, amiről ez a lelkipásztor beszélt? Szeretnénk mi előrébb jutni úgy az életben, ugye erről szól az életünk, és szeretnénk előbbre jutni, csak hogy sokszor a mások áldozatán át akarunk lépni. Mások hozzák meg az áldozatokat, azon mi majd tovább fogunk lépkedni. Hát ezt nagyon rosszul gondoljuk, mert a helyettes áldozat az nem azt jelenti, hogy Krisztus feláldozta magát, értünk, mi meg lógatjuk a lábunkat, meg ücsörgünk a kereszt alatt. Nem ezt jelenti a helyettes áldozat, hogy ő meghozta az áldozatot, mi úgy akarunk tovább lépni, hogy mi nem hozunk semmi áldozatot. Ugyanis a kereszténység, a tanítvánság az úton levést jelent, és ezen az úton, amin elindít bennünket Jézus, keskeny útnak hívjuk, ezen vannak oltárok. Aki még nem találkozott oltárokkal, az nem járja a keskeny utat. Mert a keskeny úton vannak oltárok. Mi az, amit a Szentlélek mostanában indít bennünket, hogy valamit meg kéne hoznunk, valami lépést. Meg kéne hoznunk valami döntést. Meg kéne lépnünk valami lépést. És mi úgy vagyunk vele, pedig érezzük, hogy ez a Szentlélek, de úgy vagyunk vele, hogy ez túl nagy áldozat. Ha túl nagy áldozatnak gondoljuk ezt, akkor gondoljuk a nagy péntekre, hogy ott mekkora áldozat volt, és már is nem lesz olyan nagy áldozat az, amit Krisztus tőlünk vár. És az utolsó dia, Charles Károly, vagy Stad Károly, ugye magyarosítjuk a nevét, ismerjük őt, az ő életét, az ő hitelességét, az ő valódi kereszténységét, és az ő mondatát is ismerjük. Ti vagytok a föld sója, mondta Jézus Krisztus. Úgy ez fülembe cseng Mikes Sámuel testvérnek a tanítása, amikor azt mondta, hogy Jézus nem azt mondta, hogy csináljatok úgy, mintha a föld sója lennétek, hanem azt mondta, hogy ti a föld sója vagytok. Amikor mi úgy csinálunk, mintha a föld sója lennénk, na akkor vagyunk a világ sója. Negatív értelemben, mint a cím. Shovja, ami röhög a világ. Akkor vagyunk a világ kinevetésének a tárgya, amikor úgy csinálunk, mintha a föld sója lennénk. Viszont ha a föld sója vagyunk, akkor az az, ami fénylik, és az, ami világít. Sók vagyunk, ha tanítványok vagyunk. És a tanítvány, meg tehát a só, amikor hallja a János 3.16-ot, akkor egyszerűen beleremeg a szíve. Nem tudja más, hogy olvasni, meg hallgatni a János 13-at. Egy só. Nem akárkiről beszélek, a sóról beszélek. Mert a sónak nevek jutnak az eszébe, amikor a János 3.16-ot olvassa, meg hallja. Eszébe jutna az összes családtagja, eszébe jutna a rokonsága, a szomszédjai, a munkatársai, az iskolatársai. Nevek jutnak, konkrét nevek az eszébe, hogy értük, meghalt Jézus Krisztus, és feláldozta magát. A sónak eszébe jut. Nagy kérdés, hogy így látjuk-e őket. Aztán a só fertőtlenít is, kapcsolatokat is. Ugye visszatérve megint az 50. verse, legyen bennetek só, és békességben éljetek egymással. Egy tanítványnak ezt nem is kell parancsolni, hogy békességben éljetek egymással. Mégis a Biblia nem egy helyen mondja ezt. Ha egyszer mondaná, az is untig elég lenne, de nem egyszer mondja. Nem egyszer adja parancsba a békesség munkálását a Biblia. Valószínűleg azért mondja ennyiszer, mert nem veszük komolyan. Só és lámpás, igazából ez sem parancs. Tehát a mai két igeversünk sem parancs, hanem igazából ez is arról szól, hogy lemérhetjük ezen a tanítványságunkat, hogy mennyire vagyunk sok, mennyire vagyunk lámpások. Ezt sem kell ugyanis nagyon parancsolni. Tehát Krisztussal való kapcsolatunk valódiságát lemérhetjük azon, hogy sok vagyunk, akkor az övéi vagyunk, akkor tanítványok vagyunk, vagy messze van ettől a mi életünk. Só és a lámpás kapcsán egy igaz történetet hadd osszak meg a testvérekkel, egy különleges imaház építéséről szól ez a rövidke történet. Egy bizonyos hegyi faluban évszázadokkal ezelőtt egy nemes ember azon gondolkozott, hogy milyen örökséget hagyjon a falu lakóinak. Végül eldöntötte, hogy egy imaházat épít hagyatéként. Az imaház építés tervét titokban tartotta egészen a befejezésig. Amikor az emberek összegyűltek, csodálkoztak az imaház szépségén és tökéletességén. Sok dicsérő megjegyzés után egy jó megfigyelő megkérdezte, de hol vannak a lámpák az imaházból? Miként világítják meg? Anélkül, hogy válaszolt volna, a nemes rámutatott a falon levő lámpatartókra, aztán minden egyes családnak adott egy lámpát, hogy vigyék magukkal az Isten tiszteletre, és függesszék fel a falra. Valahányszor itt vagytok, az a hely, ahol ültök, világos lesz, felelte a nemes ember. Amikor pedig nem lesztek itt, az a hely sötét lesz. Amikor távol maradtok az Isten tisztelettől, Isten házának bizonyos része sötéten marad. Vajon a mi lámpásunk meg van gyújtva? Azon a helyen világítunk, ahová Isten helyezett minket? Ha a megfelelő helyen világít életünk, akkor igazi a mi Krisztus várásunk. Só és világosság, ajándék, feladat is, adjunk ezért hálát, hogy tehetjük. Ha pislákolunk és inkább füstölgő mécsesre hasonlítunk, akkor Isten szeretne rajtunk megkönülni, nem úgy, hogy elolt minket, hanem szeretné felgerjeszteni a tüzet. Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, magunkban szólítsuk meg Istent, így készül az úrvacsora vételre. Varga József testvéremet kérném meg, hogy vezess bennünket imádságban.